Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke és miniszterelnök jelöltje. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Zajlik az ellenzéki előválasztás kampánya. Ön szerint a program, a párt vagy a személy alapján fogják dönteni majd a választók?
Hát az a félelmem, hogy a párt alapján döntenek, jó estét kívánok, de azt szeretném, hogyha elsősorban a személy és a program alapján döntenének. Tehát egy hiteles személy hiteles programmal lesz képes Orbán Viktor leváltására 2022. áprilisában, és ez az álláspályázat most erről szól.
Miért félelme az, hogy a párt alapján? Nagyon különböző a pártok vonzó képessége?
Hát párt alapon simán ki lehet hozni egy olyan jelöltet győztesnek, aki egészen biztosan nem képes Orbán Viktor leváltására, és hát ebben az esetben itt maradunk még 4 évre, újabb 800 ezer ember kitántorog majd külföldre, és az a magyar nemzet számára egy nem kétséges módon katasztrófa.
Kitől tart leginkább, ha valakit párt alapon hoznak ki?
Hát nyilvánvaló, hogy a Gyurcsány Ferencnek a rossz híre és a kormányzati teljesítménye okán Dobrev Klára az, aki a legkevésbé képes Orbán Viktor legyőzésére, miközben én el szoktam ismerni, hogy milyen hihetetlen jó képességű, és én azt is egy óriási előnynek tartom, hogy hölgy, hogy egy nőről van szó, mert valóban nagyon nagy szükség lenne több nőre a politikában, és ő egy nagyon tehetséges képviselője a hölgyeknek a politikában, tehát nem kérdéses, hogy az ő személyes képességei nagyszerűek, mégis Orbán Viktorral szemben a sok milliárd befektetett gyűlöletkampány és lejárató kampány, valahogy, ahogy mondtam is, a 2010 előtti kormányzat azért nagyon rossz emlékeket hagyott a magyarokban, emiatt egyszerűen nem látom esélyét annak, hogy ő legyőzze Orbán Viktort.
Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne Dobrev Klára legyen a közös ellenzéki miniszterelnök jelölt, amikor az egész ellenzéki előválasztás arról szól, hogy ezt a választópolgárok mondják meg, hogy ki legyen a közös ellenzéki miniszterelnök jelölt?
Természetesen továbbra is a választópolgárok fogják megmondani. A pártok ebben azt gondolom, hogy nagyon bölcsek voltak. Nyilvánvalóan egy egyfordulós választáson Dobrev Klára, mint aki nagyon tehetséges is, és az egyik legerősebb ellenzéki pártnak a képviselője, nagyon valószínű, hogy rendkívül jól fog szerepelni. A második fordulóban azonban, hogyha a polgárok nem párt alapon döntenek, hanem Orbán Viktort akarják leváltani, akkor nyilván egy nem Dobrev Klára jelöltet fognak támogatni. Ezt a pártok elég bölcsen megalkották. Tehát, hogyha ők a jelöltekhez hasonlóan egyfordulósá tették volna a miniszterelnök jelölti választást is, akkor ennek a kockázata azért összehasonlíthatatlanul nagyobb lenne. Azzal együtt, hogy a választópolgároknak is van felelőssége, hogyha a DK-nak a törzsszavazói bázisa megy csak el, akkor természetes módon ez a kockázat ez megugrik, hogyha azonban mindenki elmegy, tehát én azt szeretném kérni, hogy minden ellenzéki szavazópolgár éljen ezzel a lehetőséggel, és adja le a szavazatát, akkor nagyon remélem, hogy egy olyan konszenzusos jelöltet fogunk találni, aki mögé egyébként mindenki be fog állni, Dobrev Klára is, Jakab Péter is, Karácsony Gergely is, Fekete Győr András is, jó magam is, sőt, azok is, akik most éppen külön nincsenek képviselve köztünk, és együtt le tudjuk váltani ezt a hihetetlen korrupt rendszert.
Kire gondol konszenzusos jelöltként?
Hát nyilván a legkisebb elutasítottságom nekem van a felmérések szerint, de nem kérdéses, hogy még a pártok is óckodnának egy pártfüggetlen civiltől, akivel egyébként a legnagyobb esély lenne. Tehát én azért vagyok ebben a versenyben, mert meggyőződésem és Hódmezővásárhelyen tapasztalatom is, hogy pártfüggetlen civilként én tudom a legtöbb bizonytalant, vidékit, sőt, kiábrándult fideszest és jobboldalit is megszólítani, akiken majd múlik a 2022 áprilisi választás. Tehát nyilván én a saját adottságaimat ajánlom föl az összeellenzéknek, a 6 ellenzéki pártnak és természetesen a civileknek is. Azt is el szoktam mondani, hogy az elutasítottság sorrendjében még akit én el tudom képzelni, hogy alkalmas erre a feladatra, az Karácsony Gergely főpolgármester úr, és aztán a többiek már egyre kevésbé. Tehát mindenkivel van esély, csak egyre kevesebb.
Miből gondolja, hogy ön Hódmezővásárhelyi polgármesterként be fog jutni a második fordulóba, mert azt mondja, hogy bölcsen csinálták úgy a pártok, hogy két fordulós legyen?
Nem az a kérdés, hogy én bejutak el, hanem az a kérdés, hogy ha a DK szavazói mennek el legtöbben. Ugye még egyszer mondom, ez a részvételtől függ. Tehát, hogyha ők el tudnak vinni egy 100, akár több ezer szavazót, akkor természetesen ez, és a többiek nem tudnak elvinni azonos mennyiséget, akkor természetesen a DK nagyon jó eredményt fog elérni, viszont Orbán Viktor ellen nagyon nehéz lesz majd a Stop Gyurcsány kampányra szembe menni. De hogyha ez egy 5-600 vagy még több ezer szavazó lesz, akkor természetesen nyilván a DK tábora már arányosan nem nő tovább, bármelyik másik jelölt mögé azt gondolom be fognak állni az emberek, Orbán Viktor leváltása érdekében. Tehát hangsúlyozottan még egyszer mondom, nem Dobrev Klára kiváló képességeivel van a gond, hanem egyszerűen ezzel az integráló képességgel, a bizonytalanok és a vidékiek megszólítási képességével. Én azt látom, hogy ott viszonylag zárt a szavazói réteg, és nem tudnánk bővülni, már pedig anélkül nem lesz kormányváltás.
De látja annak esélyét, hogy ön, mint regnáló hódmezővásárhelyi polgármester, ezt a bővülést meg tudja lökni országosan? Tehát van akkora hatása?
Egészen biztosan, persze. Hát most nem kis meglepetést okoztunk, nem csak magunknak, hanem a pártoknak is azzal, hogy a harmadik legtöbb aláírást szereztük meg az aláírásgyűjtési időszakban, 33.500 szavazattal a Jobbikot is megelőzve. Nyilván ez önmagában is egy nagyon szép eredmény, de az, hogy ezt 1000 civil ember gyűjtötte, nem pártaktivisták, nem fizetett emberek, nem volt mögötte az államtól kapott milliárdos párttámogatás, hanem egy kizárólag önkéntes, lelkes emberekből álló csapat dolgozott ezért, olyan embereket megszólítva, akik korábban egyik pártra se szavaztak, vagy az ellenzékre eddig nem szavaztak még. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek kellenek ahhoz, hogy itt egy más kultúrát képviselve, egy hiteles programmal, hiteles jelöltekkel valódi rendszerváltás legyen 2022-ben.
Mi derült ki ön szerint az első nagy vitafordulóból, amely az ATV-n volt, azon kívül, hogy a zuglói jelölt személyében nagyon nem értenek egyet?
Hát ez is egy tanulsága volt. Nyilván ez a vita, ez többnyire a konszenzusról szólt. Tehát számomra a legnagyobb értéke ennek a beszélgetésnek, majdnem, hogy inkább beszélgetés volt, mint vita, az az, hogy mennyire azonosak voltak az egyes programok az adott kérdésekben. Ez engem bevallom még egészen zavarba is hozott. Tehát én nagyon szerettem volna, hogyha egy kicsit változatosabb, vagy akár konfrontatívabb, összehasonlítóbb jellegű lesz ez a beszélgetés, de majdnem minden gondolat, ami ott elhangzott itt-ott, azzal én magam is egyetértettem volna, vagy éppen ott volt a listámon, hogy én is elmondtam volna, hogyha nem mondták volna már előttem. A legnagyobb tanúsága ennek a nem vitának az az volt, hogy az a hat összefogott ellenzéki párt és a civilek, jó magam is, egy olyan alternatívát, egy olyan lehetőséget kínálunk Magyarországnak, amely még a fideszes szavazók számára is vonzóbb, mint hogyha Orbán Viktor maradna még 4 évig hatalmon.
Miért nem tette az asztalra a Dobrev Klára problémát? Ezen a vitán nem tette az asztalra. Máshol viszont asztalra tette.
Igen, elég sokszor asztalra tettem valóban. Én magam is nem csak egyetértek és örülök annak, hogy a konszenzus és a programok hasonlósága látszott ebben a úgynevezett vitában, de nem is kerestem én sem a konfrontációt valóban. Azt gondolom, hogy most ennek az egységnek a megmutatása volt fontos ebben a fordulóban és ebben a helyzetben, hiszen programokról beszéltünk. Egészen más lett volna természetesen, hogyha egy más körülmények között vagyunk. Én biztos vagyok abban is, hogy itt ugye maga az ATV is így képzelte ezt a beszélgetést. Mondjuk, ha a Gulyás Mártonhoz hajlandóak lettek volna eljönni a tisztelt versenytársak, ott biztos vagyok benne, hogy már nem csak Tóth Csaba kérdése lett volna mondjuk konfrontáció tárgya.
Tóth Csaba kérdését meg tudják oldani? Nagyon, az egyetlen pontja volt ennek a vitának, ahol nagyon világosan nem értettek egyet.
Hát miközben természetesen ennél sokkal több kérdésben nem értünk egyet, annak ellenére, hogy ahogy említettem, egy nagy közös jó irányba fog Magyarország fejlődni az ellenzéki kormányzás alatt, de én személy szerint nem csak a jövő kívánatossága szempontjából tartom fontosnak magam is, hogy hiteles jelöltek legyenek, és olyanok, akikre nem vetül a korrupció árnyéka sem, a szavazatvásárlás árnyéka sem. Tehát én ebbe őszintén szóval nagyon hiszek, hogy ez egy tiszta meg kell tisztítani a közéletet minden parkolási maffiától és mutyitól, és egymás fenyegetésétől, civilek lejáratásától, és a többi. De én még attól is félek, hogy amennyiben nem tudunk egy hiteles csapattal indulni a 22-es választáson, akkor egy csomó olyan polgár, aki nagyon szívesen szavazna egyébként a Fidesz ellen az ellenzékre, legyinteni fog, és azt mondja, hogy ő nem akar nagy tolvajok helyett kis tolvajokat.
Hogy fogják megoldani? Hogy fogja megoldani? Van-e valami elképzelése rá?
Én a nyilvánosság erejében hiszek. Én abban is biztos vagyok, hogy előbb-utóbb a pártok számára is kényelmetlen lesz Tóth Csaba. Ezért dolgozom is egyébként.
Miben? Hogy?
Én a kritikámat nem szoktam véka alá rejteni. Tehát például éppen a közös ellenzéki győzelem érdekében el szoktam mondani, hogy olyan emberekkel ne kockáztassunk, akik adott esetben az ellenzéket már elárulták, bizonyítottan összejátszanak a Fidesszel, korrupciógyanús ügyletekbe keveredtek, rossz hírűek. És itt akár a rasszizmusra is lehetne utalni, és nyilván a tavalyi időközi borsodhatos választás közös jelöltje Bíró László nagyon bölcsen tette, hogy kivonult ebből a versenyből. Én azt is értékelem, hogy a Jobbik ezt belátta, és én biztos vagyok benne, hogy nem Bíró László maga volt esélytelen, különösen nem az előválasztáson, hanem az összellenzéknek a hírnevét nem öregbítette volna, jogos kritikát, támadási felületet adott volna a Fidesz kommunikációja számára, és ezért őt visszahúzták. Szerintem a megoldás Tóth Csaba esetében is egyébként ez lenne, és hát őszintén szólva én Gyurcsány Ferencnek a prominens szerepállását is ezért szoktam kritizálni, nem csak azért, mert én magam sem gondolom, hogy a 2010 előtti kormányzati teljesítmény az makulátlan lett volna, hanem azért sem, mert egyszerűen olyan sok ember van, aki, hogyha meg fogja látni Gyurcsány Ferenc nevét a szavazólapon, amikor bemegy, akkor egyszerűen vagy átszavaz a Fideszre, vagy nem fog az ellenzékre szavazni, és lehet, hogy ezen múlik a választás.
De hol látná Gyurcsány Ferenc nevét a szavazólapon, ő indul valahol jelöltként? Mert ez nekem új volna.
Egy új, nem indul jelöltként, hanem két lista lesz, ami között választani kell, és természetesen több más lista is, tehát nem kérdéses, hogy a Mi Hazánkot el fogja indítani a Fidesz, illetve a Kétfarkú Kutyapárt az állami támogatások miatt kénytelen lesz ezen a választáson is elindulni. Mégis a választók valójában két lista között kell válasszanak, a Fidesz és a nem Fidesz között. Lényegesen kevesebben fognak a nem Fidesz listára szavazni, a közös ellenzéki listára, ha Gyurcsány Ferenc neve ott van prominensen az első öt helyen, hiszen öt név szerepel a listán. Én nagyon régóta győzködöm a DK-t, hogy ők lépjenek vissza ettől a javaslatuktól, ne a pártvezetők legyenek felsorolva ezen a listán, hanem például a miniszterelnök jelöltek, mondjuk eredmény szerinti sorrendben. Ennek érdekében én előre kijelentettem és deklaráltam, hogy ezzel elérhető listás helyről én eleve lemondok. Én nem akarok listán bekerülni a parlamentbe, viszont nagyon szívesen vállalom azt, hogy az ellenzéki húzónevek között használják az én nevemet is, tegyék oda az első néhány helyre, nagyon sok szavazót tudunk hozni mindannyian, mind az öt versenyben lévő miniszterelnök jelölt.
Ha jól értem, akkor azt szeretné elérni, hogy az országos választási lista első öt helyén ne legyen ott Gyurcsány Ferenc neve.
Így van.
Valahol később azért lehet?
A később természetesen nyilván Gyurcsány Ferenc szeretne bejutni ebbe a parlamentbe, ott lesz a listán, hozzáteszem viccesen.
De nem mindegyik bejutó hely egy listáról.
Hát körülbelül 40 bejutó hely azért van ezen az ellenzéki listán, az bőven a teret Gyurcsány Ferencnek, és abba bízok, hogy ha 10-ig esetleg bővíteni is, mert még azt is el tudom képzelni, hogy a Fidesznek annyira fontos lenne itt a Stop Gyurcsány kampányában, hogy Gyurcsány neve ott legyen, hogyha 6. hely lenne, akkor módosítanák a választási szabályokat, és mostantól kezdve nem 5, hanem 6 vagy 10 név jelenne meg a listán csak azért, hogy Gyurcsánnyal tudjanak riogatni. Tehát sajnos a Fidesz gátlástalansága és a Gyurcsány ellenes kampányai, azok már egy olyan helyzetet eredményeztek, hogy az ellenzék számára Gyurcsány Ferenc a legtöbbet azzal segített már eddig is, hogy kijelentette, hogy semmilyen közjogi méltóságot, pozíciót nem akar. Nem fog elfogadni, nem fog betölteni. Én azt gondolom, hogy ez a józan önmérséklet, ez az összeellenzéket, és ezáltal a DK szavazóit is segíti.
Viszont érve még a miniszterelnök jelölti választási kampányra, ha nem kerül be a második fordulóba, visszalép valaki javára?
Hát most nyilván ez egy vicces kérdés, hogy visszalépés, mert ugye ha valaki nem jut be, kiesik, akkor az már ugye nem egészen visszalépésnek nevezném, de természetesen ebben az esetben is egy konszenzusos jelöltet támogatnék, és én általában most meg fogja kérdezni, hogy ki az, és én el szoktam mondani mindig, hogy Karácsony Gergelynek látom még azt a lehetőségét, hogy ő még Orbán Viktort le tudná győzni. Mindenkinél van ilyen lehetőség, csak egyre csökkenő sorrendben, tehát én... Nyilván az én pártfüggetlen civilségemmel úgy érzem, és a minden felmérés is ezt mutatja, hogy a legkisebb elutasítottsággal rendelkezem. Szerintem a második ebben a sorban Karácsony Gergely.
Ha ő nem, Jobbik szóba jöhet?
Én a Jakab Péter esetében nem látom még őszintén szólva az alkalmasságnak minden kritériumát sem. Viszonylag minden lelkes, óriási szüksége van az ellenzéknek Jakab Péterre. Olyan embereket tud megszólítani, akit például Karácsony Gergely vagy jómagam nem. Nagyon sok vidéki szavazót megmozdított, passzív embereket elért, nagyon látványos jó szónoklatokat tart és különböző akciókat tart, de amikor az emberek elképzelik, hogy ki fog majd tárgyalni Bidennel, vagy Putyinnal, vagy Merkellel, vagy bárkivel nemzetközi szintéren, vagy milyen vezetői és egyéb sikerei vannak egy-egy jelöltnek, akkor azt gondolom, hogy még Jakab Péter e tekintetben lehet, hogy nem tudna mindenkit meggyőzni. Talán egy másik óvatosságra intő dolog, hogy a Jobbiknak a miniszterelnök jelöltjére a cigányok, a zsidók és a baloldaliak hány százaléka fog majd szavazni. Én nekem ott is vannak aggályaim, hogy ugyanúgy, ahogy Dobrev Klárára a bizonytalanok és a jobboldaliak, a kiebrándult fideszesek szavazatai nem biztos, hogy beérkeznek majd, ugyanúgy egy jobbikos jelöltre lehet, hogy például én személy szerint nagyon sokat tettem, Hódmezővásárhelyen még a zsidó hitközség vezetőjét is szerepeltettük egy fórumon 2018-ban a Jobbik mellett, a Jobbik jelöltje mellett, ebből volt is némi botrány, azt kell mondjam. Cigányokat is sikerült elvidek Vásárhelyen a jobbikos rendezvényre, tehát én azt gondolom, hogy Vásárhelyen mi ezt a szeretett közösséget létrehoztuk a közös ország közös érdeke érdekében az akkori esélyes jelölt támogatására, de ezt az országban mindenütt nem tudom, hogy lehet-e reprodukálni.
De nem bízik abban, hogy ez a Jobbik már egy másik Jobbik? Vagy abban nem bízik, hogy az emberek elhiszik, hogy ez a Jobbik ez az, már egy
én
másik
bízom,
Jobbik?
Én bízom Dobrev Klárában, én bízom a Jobbikban, én tényleg bárkit le fogok szavazni Orbán Viktorral szemben, de hogy a magyar szavazók hány százalékát tudom én, vagy tudjuk együtt mi erről meggyőzni, na ott vannak a gályaim.
A kétharmados alkotmány feles törvénnyel módosításában osztja miniszterelnök jelölt-jelölti társai elképzelését?
Igen, én nagyon örülök neki egyébként. Én először ezt az elképzelést Vörös Imrénél olvastam, ugye Flex Zoltánnal és Bárándi Péterrel és másokkal, Róna Péterrel. Ezt ők kifejtették többször tanulmányaikban is, vagy egy adott cikkben nyilvánvalóan. Én nagyon lelkesen álltam mögé, mert azt be kell látni, hogy az alaptörvény egyrészt önmagában is ellentmondásokat tartalmaz, hiszen a hatalom kizárólagos birtoklását még ez az alaptörvény is tiltja. Miközben az elmúlt 11 évben a Fidesz szinte mindent a saját hatalmának kizárólagossága érdekében tett. Tehát itt már önmagában van egy saját belső érvénytelenség, közjogi érvénytelenség is. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy az ez alapján meghozott kétharmados szabályokkal, szavazásokkal megerősített emberek a rendszernek az alapillérei. Polt Péter, aki nem üldözi, hanem szervezi és mentegeti a korrupciót, legalábbis mentegeti, hiszen nem indít eljárásokat, nyilván azt nem tudjuk, hogy szervezné, de a médiatanács, amelyet kizárólag fideszesekből csak azért hoztak létre, hogy például a Klubrádiótól elvéve a frekvenciát ellenzéki rádió még csak ne is kapjon frekvenciát Magyarországon, vagy éppensége az egyetemi kuratóriumok, amelyeket szintén fideszesekből verbúváltak. Tehát, hogy ezeknek az érvénytelenségét rögtön erre az alaptörvény érvénytelenségre hivatkozva ki lehet mondani, azonnal meg lehet kezdeni egy konszenzusos, együttműködő alkotmányozási folyamatot, egy új alkotmányt, amelyet népszavazással tudunk majd megerősíteni, és amely valóban védi a kisebbségeknek a jogait is a többség diktatúrájával szemben adott esetben, hiszen az emberi jogokat még többségi szavazattal sem lehet elvenni valakitől, ezek olyan veleszületett jogok. Nem, a jelenlegi alaptörvény nem korlátozza a hatalmat, hanem korlátozza az állampolgároknak a lehetőségeit, ezt meg kell fordítani, az alkotmánynak ugyanis az a feladata, hogy az embereket védje a hatalom önkényétől.
De nem késő egy picit, mert hogyha az alaptörvényt feltételezzük, hogy érvénytelen, akkor az abból fakadó összes másik törvény benne a választási törvényekkel az is érvénytelen, akkor ön sem polgármester, és azok a képviselők sem képviselők, akik a választás után beültek a parlamentbe, és azóta képviselői fizetést húznak.
Persze, nem minden érvénytelen ettől, hiszen ez az alaptörvény is nagyon sok olyan természetes és mindenki által elfogadott paragrafus tartalmaz, amely például a régi alkotmányban is benne volt, és a többi. Nem kérdéses, hogy az elmúlt 11 évben meghozott legtöbb törvény az érvényes, hiszen nem a Fidesz kizárólagos hatalmát szolgálta. De természetes az is sajnos, hogy nagyon sokszor hoztak egy-egy fideszes potentát bebetonozására, irdatlan mennyiségű pénzhez juttatására törvényeket. Tehát volt egy törvényes csalás, egy törvényes lopás is ebben a rendszerben. Azok igen, azok érvénytelenek.
Kidönteni el, hogy melyik ilyen, melyik más milyen?
Ez normál esetben ugye egy alkotmánybíróságnak lett volna a feladata, de onnantól kezdve, hogy a Fidesz felhígította ezt az alkotmánybíróságot, és azóta gyakorlatilag a saját embereit ültette be, és ők nem látták el ezt a fontos feladatot, a normakontrollt. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy akár egy korábbi alkotmány jogászokból, alkotmánybírókból álló testületnek kell ezt megtenni. Egyébként Vörös Imre erre már egy konkrét és komplett javaslatot is letett. Van egy olyan átmeneti alkotmány, átmeneti alaptörvény, amely tartalmazza a javított átmeneti alkotmányi szabályokat, de ettől függetlenül a legelső dolog az, hogy egy olyan konszenzusos alkotmányt kell alkotni, amiben én egyébként nagyon nagy szeretettel várom majd az akkori fideszes, még szabadon lévő és érvényesen működő fideszes országgyűlési képviselőknek is a hozzájárulását. Végre ne egy egypárti alkotmánya a törvény legyen Magyarországnak, hanem egy olyan alkotmány, amelyet mindenki a magáénak érez, nem egyetlen párt hozott. Ugye most még a választási törvényünk is olyan, amit egyetlen egy párt fogadott el.
Nem tart a káosztól, az emberek azt fogják gondolni, hogyha lehet felessel kétharmados törvényt módosítani, akkor igazából nekem sem nagyon kell betartani a szabályokat, mert hát ebben az országban mindent lehet.
Nem, az én véleményem szerint ugyanis nem arról van szó, hogy mi egy kétharmados törvényt módosítunk, hanem hogy kimondjuk azt, hogy a király meztelen, kimondjuk azt, hogy ezek a törvények akkor is érvénylenek voltak, amikor meghozták. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy...
Vissza fogják követelni az adóikat.
Nem, tehát még egyszer, ezt az előbb hangsúlyoztam, hogy a legtöbb szabály, a Kressz nem fogja fölülírni, a gravitáció törvényét sem fogjuk fölülírni a parlamentben.
Az nem is a parlamentben születik.
Így van, de a Kressznek a szabályait sem fogja fölülírni ez a parlament, tehát nem arról van szó, hogy ez ex-lex állapot lesz, hanem megfogják ezek az alkotmánytudósok, egyébként megtették már, pontosan meg fogják mondani ezt a 10-20 akárhány passzust és törvényi helyet, amelyet kizárólag a saját hatalmuk bebiztosítására és a lopásra tettek, akár az alaptörvénybe. Akár a
magyar az ország egyik fele azt fogja gondolni, ha nem kétharmaddal nyerik meg a választást, hogy itt valami puccs zajlik. És abban káosz jön ki. Nem tartanak ettől? Nincs ilyen forgatókönyve fejükből, hogy ezt valahogy majd kezelni kell.
Még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy a puccs már megtörtént. Egy olyan alkotmányos puccs történt Magyarországon, amikor kisiklatták Magyarországon a demokráciát, felfüggesztették a jogállamot és a lopást léptették a helyére. Tehát azt, hogy mi kimondjuk, hogy soha, még a fideszes alaptörvény alapján sem szabadott volna egy olyan médiatanácsot felállítani, amiben csak fideszesek vannak, és az egyetlen célja az, hogy ellenzéki rádió még csak frekvenciát se kaphasson, és elvehessék a klubrádió frekvenciáját, tehát hogy ennek soha nem szabadott volna megtörténni. Ez, amikor ezt meghozták, akkor is érvénytelen volt. Tehát mi nem írunk föl semmiféle kétharmados törvényt, csak kimondjuk, hogy az meg se született, az érvénytelen volt.
És azt gondolják, hogy az ország ezt úgy fogja hagyni, ahogy önök gondolják. Mert hát a Fidesz háromszor nyert kétharmaddal, valószínűleg az emberek azt gondolták, ha megszavazták, és elfogadjuk, hogy a választások tiszták voltak. Miért ne fogadnánk el, hiszen mandátumot szereztek ellenzéki képviselők is, hát nem mondták, hogy csalás volt. Akkor ez egy elég masszív megerősítés.
A Fidesz egyszer szerzett kétharmadot legálisan, az akkori törvények szerint, akkor sem 67% szavazatot kapott egyébként, tehát soha nem volt kétharmada a Fidesznek. A következő két választáson 44% és 48% szavazott a polgároknak rájuk. Egy olyan agymosás és gyűlöletkampány követően, ahol az ellenzéki hangokat és a kritikákat elhallgattatták, és azzal riogatták például az embereket, hogy ha nem a Fideszre szavaznak, akkor betörnek a migránsok Magyarországra, és mindenkit megerőszakolnak.
Jó, de tehát, ilyen választásunk volt már, amikor 23 millió román vendégmunkással riogatott az egyik párt, és utána senki nem mondta, hogy az a választás érvénytelen.
Egyébként mondta, ez rosszul emlékszik, pontosan persze. Orbán Viktor pontosan ezt mondta, de hogy ez csalás volt.
De igen, de a belügyminisztérium igazolta. Mindenki
most is fogja igazolni
van.
A belügyminisztérium, nem kétséges számomra, és azt is szeretném mondani, hogy önmagában az, hogy valakit kétharmaddal megválasztanak, az semmiféle legitimitást nem jelent egy olyan rendszerben, ami az összes demokrácia, jogállam és egyéb szabályokat semmibe vette, és gyűlöletkampányokkal kormányoz. Nyilvánvaló, hogy 90% fölött nyeri a választásokat Kim Jong-un is, és Magyarországon is a szocializmus alatt 90% fölött mindig megválasztották az MSZNP-nek a tagjait. Tehát ez önmagában nem jelenti azt, az Orbán Viktor kétharmada sem jelenti azt, hogy Magyarország jogállam és demokrácia lenne. Sajnálatos módon akkor, amikor még a bíróságok függetlenségét sem látjuk biztosítva, az ügyészségnek nem hagyják, hogy végezze a munkáját és elszámoltassa a tolvajokat, akkor nem lehet beszélni. Mi nekünk helyre kell állítani ezt a jogállamot, és ezt csak akkor lehet helyreállítani, hogyha haladéktalan és azonnal leváltjuk Polt Pétert.
Mi az ön programjának legfontosabb, de nem a többi miniszterelnök jelöltnél közös konszenzusos eleme?
Hát elég sok ilyen van. Én nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy az oktatás és az egészségügy az kulcskérdés. Az egészségügyet részletesen kitárgyaltuk már, úgyhogy inkább az oktatásra helyezném a hangsúlyt. Nem csak én, mások is hangsúlyozzák természetesen, hogy a magyar oktatási rendszert meg kell reformálni.
Azt
is
melyik részét? Mert nem csak egy része van.
Hát minden részét meg kell reformálni, megint nem akarok a béremelésnél leragadni. A béremelést ugyanis Orbán Viktor is meg fogja csinálni. Tehát a tanárok legyenek nyugodtak, a választás kimenetelétől függetlenül az ő bérük emelkedni fog, mégpedig nem azért, mert bárki jótékonykodni akar velük, hanem mert nincs elég tanár. Csak akkor lesz megfelelő számú tanár, hogyha rendesen megfizetik őket. És enélkül pedig nincs közoktatás, nincs ország, tehát biztos, hogy a tanárok bérét hamarosan rendezni fogják. Ugyanúgy, ahogy az orvosokét is muszáj volt rendezni. Az oktatással persze nem ez az egyetlen probléma, hanem annak a minősége síralmas. 2005-ben még egyetlen egy terület volt, amiben Magyarország az OECD átlaga fölött volt, a természettudományok. A szövegértésben és a matematikában már akkor is a fejlett országok átlaga alatt voltunk sajnos, és 2005 óta folyamatosan mindegyik mutatóban romlunk, és mindegyik mutatóban az OECD átlag alatt vagyunk. Tehát Magyarországon például a tankönyv monopólium, ezt meg kell szüntetni, szabad tankönyvválasztás kell, digitális tananyag, az tűrhetetlen, nekem is ugye háromnál több gyermekem van, a hét az több, mint a három, mi is ingyen tankönyvre vagyunk jogosultak, ott a munkafüzeteket már valaki használta előre, előtte, és a többi. Ha digitális tananyag van, tableten, laptopon oldják meg a gyerekek a feladatokat, akkor nincs ilyen szűkös probléma.
Tabletet a... minden gyereknek, minden családba, meg ingyen wifit?
Semmi ingyenről én nem beszéltem, elnézést, hogy ez a baloldaliaknak a sajátja. Én azt gondolom,
mert
hogy
kerülne, csak
a legtöbb szülő már most is megvette a gyermekének. Őszintén szóval nálam is minden gyermekemnek van tabletje vagy laptopja. A legtöbb családban ezt meg tudják oldani. Igen, a rászoruló gyerekeknek az államnak is gondoskodni kell erről. Most ingyen tankönyvet adnak, ne ingyen tankönyvet adjon neki, ingyen tabletet adjon neki. Ha nincs internet, szerintem egyébként minden. Én nálunk a legszegényebb cigány családoknak is van internet előfizetése, mobil internete, okostelefonja és a többi, amerre én járok, mindenütt találkozom ezzel. Igen, internetjük is van, de tudunk, nagyon olcsón tudunk adni korlátlan internetet. Amikor én szerettem volna biztosítani a vásárhelyi rászorulóknak, akkor a mi önkormányzati tarifánk alatt már volt nekik. Tehát nem ez a kérdés egyáltalán. Viszont azt a tudást, ami ma valljuk be nap mint nap frissül, a tananyagot is lehet frissíteni, jobb és szemléletesebb példákat, videókat, kísérleteket lehet csinálni. Ezek naponta frissíthető. A tankönyv már akkor elavult, amikor kinyomtatták.
De hol kezdeni a tanárképzés megreformálásánál? Mert egyelőre az a probléma, hogy kevesen mennek tanítónak például.
Ez szükséges. Elmondtam, a fizetés az mindenképpen meg fogják emelni, nem is én ígérgetek itt, hanem a Fidesz is meg fogja emelni, mert nem tehet mást. Tehát természetesen több fizetés és jobb tanárképzés is kell. A pozitív pszichológia eredményét, voltam egy konferencián, csodálatos eredményeket lehet elérni ma már. Ismerem azokat a külföldi tankönyveket, amiknek, de akár a magyar tankönyveket is, mielőtt a Fidesz monopolizálta, nagyszerű tankönyveket készítettek Magyarországon, amivel a gyerekeknek öröm volt a tanulás. Tessék elképzelni, hogyha egy laptopon, tableten, játékosan, szemléletesen ott szerepel a tananyag, még a nyelvtanulás is ezerszer könnyebb lesz, és hatékonyabb lesz a magyar gyerekeknek az informatikai képességei, tízújas vakongéppel is lehet fejleszteni, közgazdaságtant, politológiát, jogot lehet tanítani egy érettségizőknek, fake news ellen, a hamis álhírek elleni védekezésre rá lehet szoktatni, gondolkodásra, probléma megoldásra. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenen lehet változtatni. Egy olyan területet mégis szeretnék kiemelni, amit én nekem az Egyesült Államokban az ifja Bushnak No Child Left Behind, azaz Nem hagyunk hátra gyereket című programja tanított meg. Ha a tanároknak a motivációja arról szól, hogy még a leglemaradottabb gyermek is azt a minimum tudást szerezze meg, amivel tovább léphet, akkor csodálatos eredményeket érnek el, az ő PISA eredményeik folyamatosan javulnak, és biztosítják azt, hogy versenyképes tudást, szakképzést is kapjanak az amerikai gyerekek. Ezt Magyarországon is meg kell tenni. Ez a felzárkózásunknak a záloga.
De arra gondol, hogy azt a tanárt kell motiválni, aki ilyen gyerekkel akar foglalkozni? Neki ez jobban megérje, mint mondjuk az elittel foglalkozni?
Pontosan. Amerikában azt korábban ott is, amikor az átlag eredménnyel mérték a minőségbiztosításban a tanárok teljesítményét, akkor a tanárok legszívesebben a legjobb gyerekekkel foglalkoztak, akik valljuk meg nélkülük is a legjobbak voltak. Nos, mióta megfordították a motivációt, és a legrosszabb gyerekek után adták a kiemelt pontszámot, azóta a tanárok délután önként bemaradtak az iskolába, és korepetálták ezeket a gyerekeket. Hódmezővásárhelyen egy Petra modellprogramot indítottunk mi is, ahol többek között korepetálást adunk a rászoruló gyerekeknek, meg ingyen nyelvoktatást, meg tízújas vakongépelés tanfolyamot ingyen a nyolcadikosoknak. Tehát ezeket a képességeket, készségeket kell átadni a magyar gyerekeknek, hogy a nemzetközi versenyben, a globális piacon meg tudják őrizni azt az előnyt, ami miatt magas hozzáadott értékű termelés jön Magyarországra, versenyképesek lesznek a magyar kis- és középvállalkozások, és magasabb lesz a bére az itt dolgozó embereknek. Nem beszélve arról, hogy a cigányság felzárkóztatásában is ez egy rendkívül fontos dolog. Azt gondolom, hogy minden gyermeknek meg kell adni, a szülő, ha közmunkás volt, akkor is azt a lehetőséget, hogy tehetséggel és szorgalommal akár orvos vagy ügyvéd legyen belőle.
Hogyan alakítaná át mindenhez a közteherviselés rendszerét? Valahonnan pénzt kell teremteni minden új programra.
Hát az, amit én most elmondtam, ez alapvetően nem pénzkérdés, a tanári béremelést leszámítva, a rengeteg kinyomtatott tankönyv, a szülők által egyébként örömmel megvásárolt és 90%-ban ma is meglévő laptopok és tabletek helyett, ez nem igényel többletforrást. Viszont a szégyen, hogy Magyarországon az oktatásra fordított arány a GDP-n belül milyen alacsony, hogy ez az elmúlt 10 évben is folyamatosan csökkent, és ezen igenis változtatni kell. Én, amikor Hódmezővásárhelyen olyan eredményt értünk el, hogy a tavalyi évben, amely a kormányzati elvonások és a COVID miatt is egy válságos év volt, a 23 megyei város közül egyedül mi álltunk jobban évvégén, mint évelején, és még a miniszteri biztos úr is csodálkozott ezen, akkor azt mondtam, hogy ez azért van, mert mi okosabbak vagyunk, és nem lopunk. Én úgy, ahogy Hódmezővásárhely büdzséjét, költségvetését 3,5 év alatt nem csak, hogy kiegyenesítettük, hanem megszüntettük az addig az ország legmagasabb építményi adóját a lakosság számára, 30%-kal csökkentettük a vállalkozások számára, és ráadásul visszafizettünk 5,5 milliárdnyi tartozást, még amit Lázár Jánostól örököltünk. Tehát igen, felelősen, lopás nélkül, hatékonyan gazdálkodva, a legmodernebb digitális megoldásokat és menedzsment technikákat átvéve az ország, a nemzet és az oktatás is megújulhat, mindenféle többlet bevonás vagy magasabb adók nélkül is sokkal magasabb teljesítményt tud nyújtani.
Nem is nyúlna hozzá az adórendszerhez. Karácsony Gergely azt mondja, hogy 2 kulcsosnak kéne lennie, 1 millió forint fölött kéne ugrania, meg még lenne egy jövedelemadórendszer is, és még sok más pontot is mond. Ez hogy látja?
Tehát én nekem elvileg semmi kifogásom nem lenne egy több kulcsos progresszív jövedelemadó ellen, hiszen az első Orbán kormány alatt is ilyen volt az adórendszer, vagy én, ahol éltem Kanadában és az Egyesült Államokban is ilyen adórendszer volt. Gyakorlati kifogásaim azonban vannak, hiszen akkor, amikor a magyar nyilvánosság a kommunikációs csatornák 90%-a a Fidesz ellenőrzése alatt áll, akkor egy ilyen progresszív jövedelemadó tervezetből mi jön szembe?
Adóemelés.
Fizetett hirdetésekben hirdeti a Fidesz, hogy bazi nagy adóemelésre készül az ellenzék. Tehát nekünk most nem szabad. Egyszerűen nem szabad adóemelésről beszélni sem, csinálni sem. Tehát egyáltalán a 4 évet mindenki bírjon ki. A Fidesznek nagyon népszerű volt a munkát terhelő járulékokat is csökkent, és a munkaadóit is. Tehát a munkát terhelő adók és járulékoknak a csökkentése, az alacsony SZIA. Ezzel nem szabad változtatni. Tehát tessék igenis elfogadni, megtartani. Az áfát azért nem javaslom csökkenteni, mert egyrészt, hogyha a jövedelemadót és más adókat nem akarunk növelni, akkor az állam bevételeit ne csökkentsük. Másrészt egy áfa csökkentés az eddigi tapasztalataim szerint mindig azt jelentette, hogy az a fogyasztó jár marad. Amikor...
Lenyelik.
Tessék?
Lenyelik?
Igen, lenyelik a kereskedők és a gyártók. Én annak idején például sok gyermekes édesapaként talán 3 gyermeket pelenkáztam, amikor éppen az első Orbán kormány lecsökkentette a pelenka áfáját 0-ra. Tudja, meddig ment le az 1000 forintos pempős csomag 800-ra?
900.
Egy hétig, vagy legfeljebb egy hónapig, és utána egyből visszavitték, mert a gyártó is és a kereskedés tudta, hogy 1000 forint is el lehet adni. Tehát sajnos azt azzal nem könnyítünk a lakosság terhein. Én azt mondom, hogy az államnot viszont nagyon nehéz helyzetbe hoznánk, tehát most 4 évig ne az adókról vitatkozzunk, az akadályozná a Fidesz leváltását, most mindenki fogadja el, hogy egy ilyen adórendszerünk van, ez ne legyen vitatárgya, majd 4 év múlva, amikor már egy demokratikus 4 éves kormányzás után lehet valódi vitatémává tenni az adózást, majd akkor, és én sem leszek ellene annak, hogy lehet finomítani ezeken az adókon, annak ellenére, hogy én jobboldali emberként nem vagyok híve a magas adóknak.
Tehát szakompak meghagyna a jelenlegi adórendszer családi kedvezményestől, mindenestől.
Legfőképp meghagynám a családi adó kedvezményeket. Én azt gondolom, hogy ez megint egy nagyon népszerű intézkedése volt a Fidesznek. Hál' Istennek az ellenzék sem kampányol azzal, hogy hozzányúlna ezekhez a kedvezményekhez, csak a Fidesz riogat ezzel, de én azt javaslom az ellenzéknek, hogy kollektíven deklaráljuk, hogy nem fogunk hozzányúlni ezekhez, marad. Amit szeretnek a Fideszbe, az marad, viszont felszabadítjuk a gazdaságot, megreformáljuk az oktatást, rendbe rakjuk az egészségügyet, és kitesszük azokat a bűnöző migránsokat, akiket a Fidesz betelepített. Mi lojális tagjai leszünk az Európai Uniónak és a NATO-nak. Nem fogjuk elárulni a szövetségeseinket. Sorolhatnám még azt a rengeteg területet, ahol azt gondolom, hogy egy nagyon mélyreható felszabadulást hozhat egy ellenzéki győzelem. Az ügyészek végre végezhetik a dolgokat, a bíróságok függetlenek lesznek, a média szabad lesz, bevezetjük a digitális rádiózást, hogy más ne mondjak. Ugye az autók mind föl vannak szerelve digitális rádió vevőkkel. Egyedül a Fidesznek a diktatórikus hajlamai miatt tiltották be ezt Magyarországon, ahogy például betiltották az Ubert is, pedig az Uber egy olyan alkalmazás, amivel még a taxisofőrök is másfél-kétszer ennyit kereshetnének.
Tiltakoztak ellen a budapesti taxisok. Óriási felháborodás volt.
Igen, én Washingtonban utaztam taxival is és Uberrel is, és az Uber sofőr elmondta, hogy amikor taxis volt, 40 ezer dollárt keresett évente, amikor átment az Uberhez, 80 ezeret keres. Tehát én pont azt látom, de csak annyit mondok, hogy Pozsonyban, Bécsben, Zágrábban, Ljubljanában, Bukarestben, Belgrádban mindenütt van Uber.
Az európai integráció erősítésének része mondjuk az amerikai fegyverrendszerek újabb adagjának megvásárlása. Ezt Amerika közmondásosan számon tartja.
Hát egyrészt számon tartja, másrészt ugye Orbánnak ezért elég ellentmondásosak a lépései ezen a téren, mert amikor ugye előírja a NATO, hogy a GDP 2%-át a hadseregre kell költeni, akkor Orbán nagyon ravaszul, először a katonák bérét emelte. Úgy is lehet teljesíteni a 2%-ot, és az a pénz itthon marad. Hát nyilván ezt az amerikaiak valószínűleg nem fogadták el teljes mértékben, úgyhogy amikor Orbán Viktornak elszámolási vitái vannak, amikor az amerikaiak kifogásolják azt, hogy például az általuk körözött orosz fegyvercsempészeket, kereskedőket nem nekik adják ki, hanem hazadják Moszkvába, ugyanúgy, ahogy annak idején a kereszténygyilkos, baltásgyilkos Szafarovot hazadták nemzeti hősnek Azerbajdzsánból. Tehát ezt a nyugati szövetségi rendszer elárulását, és ezt az erkölcstelen viselkedést a Fidesz részéről ezt kifogásolja az Egyesült Államok a korrupcióval együtt, a nagymértékű áfacsalások, tessék emlékezni a kitiltási botrányra, akkor Orbán Viktor mindig bejelenti, hogy vásárol $1 millió vagy $1 milliárd vásárol fegyverrendszereket, és akkor lehet, hogy az amerikaiak megbékélnek.
És meg
vagy
is békélnek.
Vagy például a németek.
Amikor, működik, nem?
Igen, amikor mindenféle tender nélkül egy Európai Unión kívüli szereplőnek adták oda a Paks 2 tenderét, ugye a Rosszatomnak, akkor az Európai Unió először tiltakozott, majd amikor Lázár János kiment, és odaadta a magyaroknál maradó üzletrésznek a jelentős részét a Siemensnek, az Arevának, a GE-nek, német-amerikai és francia vállalatoknak, akkor már nem kifogásolták azt, hogy semmiféle tender nem volt itt a beszerzés során. Mi ettől függetlenül természetesen kifogásoljuk. Tehát én azt gondolom,
hogy... De van értelme kifogásolni, ha a világ így működik?
Van értelme kifogásolni, mert akárhogy működik a világ, a magyar adófizetőknek a szemét is kilopják. Akkor, amikor a 20 kilométeres horvát szakasz az Eszék-Mohács autópályából negyed annyiból épül, mint a 20 kilométeres magyar szakasz, ugyanazon a Békés-Lankás sík baranyai tájon, akkor a magyar adófizetőknek sikítani kellene, hogy mennyi pénzt loptak el tőlük, hogy 60 kilométernyi autópályával lettünk szegényebbek. De hát mondhatnám azokat az őrültségeket és hazaárulásnak minősülő dolgokat, mint a Fudan Egyetem vagy a Belgrád vasút. Tehát én azt látom, hogy ma Magyarországon még akkor is szóvá kell tenni a korrupciót, hogyha éppenséggel az Unió adott esetben szemet hunyt fölötte, bár azt remélem, hogy egyre kevésbé fog szemet hunyni.
Meddig tartaná meg a forintot? Mikor jönne az euró ön szerint?
A lehető leggyorsabban kell az eurót bevezetni, de hozzá kell tenni és el kell fogadni, hogy ez egy más kultúrával jár. Tehát a görög válság megmutatta 10 évvel ezelőtt, hogy egy magas inflációhoz és magas deficithez szoktatott ország, Balkán vagy Dél-Európa, egy német fegyelemmel, infláció ellenesen és talán túlságosan is szigorúan tartott euróval egy óriási gazdasági válságot tud előidézni. Itt mi a szlovák példát kell, hogy megnézzük, ahol az euró bevezetése rendkívül sikeres volt. Tehát azóta sem bánják a szlovákok egyáltalán, sőt a szlovák gazdaságnak egyébként összességében azt gondolom, hogy nagyon jót tett. Egyfajta biztonságot is ad az euró a nyugdíjasoknak is, ugye kivédi ezt a hihetetlen magas inflációt.
Viszont a jegybank eszközei közül elvesz jó néhányat, nem?
Rengeteget elvesz a jegybank eszközei közül, de erre azt szoktam mondani, hogy már 1867-ben az osztrák-magyar monarchiában volt közös pénzügy, közös hadügy és közös külügyminisztérium, az Európai Unió pedig 150 évvel később sem jutott el még idáig. Tehát nekünk az integráció érdekében, a közös gazdasági növekedésünk érdekében, igenis az Európai Unió pénznemét is be kell vezessük
is.
Magyarországnak. Igen, nekünk a közös külügyre és a közös hadügyre is szükség lenne szerintem. Tehát az is a hatékonyság érdekében nyilvánvalóan nagyon fölösleges, nem tudom, Bogotában, vagy Haráréban, vagy Rawalpindiben fönntartani magyar külképviseletet.
De ez nem lesz nagyon szomorú látvány, amikor az euró a fizetésemet, amit most forintban kapok, mondjuk a mai árfolyamon átszámolom euróra? és megnézem, hogy a kollega Berlinben mennyit keres, aki mondjuk ugyanannyit dolgozik.
Én azt remélem, hogy a magyar lakosság értelmi színvonal már meghaladja ezt a problémát, ma is át tudják számolni, hogy a berlini kollega mennyivel keres. És biztos vagyok benne, sőt felmérések szerint 80%-a a magyar embereknek nagyon boldog lenne, hogyha a fizetés papírján euró szerepelne.
Miért?
A kiszámíthatóság, a biztonság, az infláció elleni védelem miatt, és hát nem utolsó sorban azért azt is tudni kell, hogy a leértékelés, az inflációt hívják a szegények adójának is. A felelőtlen kormányzati költekedéseket is lehet felezni, ugye felezetlen pénznyomtatással, inflációval, de mondok egy másik példát, és nyilván ez az a terület, ahol különösen óvatosnak kell majd lenni. A kivándorlás, ami a magyar gazdaság és a magyar nemzet legnagyobb problémája jelenleg, a kivándorlás miatt ma Magyarország a munkaerő hiányban. A munkaerő hiány természetes következménye a béremelkedés. Ez nem Orbán Viktor jótékonysága, hanem egyszerűen nincs munkás. Tehát mennek, szállnak el a bérek, és még így is alig van munkás. Na most a béremelésnek egy jelentős részét a német multiknak Orbán Viktor azzal adja vissza, hogy elinflálja a forintot. Ahogy az értéke lecsökken a forintnak, akkor a 16%-os béremelésből lehet, hogy a végén marad 5. Tehát nekünk azért nagyon fontos dolog, hogy ezek a munkások, azok valódi életszínvonal emelkedést éljenek meg. Ennek köszönhetően, és a cégek ne az olcsó munkaerő miatt jöjjenek ide, hanem a magas hozzáadott érték, a szakmunká és a kedvező gazdasági körülmények, a kiszámítható jogi környezet, tehát egy jogbiztonság miatt, és ez a magyar vállalkozásoknak is hatalmas lehetőséget fog majd biztosítani a külföldi nemzetközi piacokon.
Az Európai Parlament egy tegnapi közlése szerint, annak egy olvasata szerint el kell ismerni a melegházasságot minden európai országban. Azért kérdezem önt, mert ön nem titkolja, hogy konzervatív családból származó vallásos ember mit szól az Európa, és ez egyház álláspontja erről közismertnek tűnik. Mit szól lehet ez a döntéshez? Ez nem döntés, ez egy állásfoglalás.
Engem egyáltalán nem zavar, bevallom, hogy az állam elismeri a házasságot, az egyház ugyanis nem ismeri el. Tehát én a katolikus hitemnek megfelelő egyházi házasságban élek. Én személy szerint különösebb jelentőséget a polgári házasságnak egyébként nem tulajdonítottam. Én a feleségemmel már papíron, nem is tudom, 6-7 hónapja házasok voltunk, amikor összeköltöztünk, amikor az egyházi esküvő megvolt, és mi csak az én gyűrűmben az egyházi esküvő dátuma szerepel, csak azt ünnepeljük, csak azóta élünk együtt. Tehát nekem a polgári házasság az egy olyan jogintézmény, ami szerintem igenis jár. Akik élettársi kapcsolatot ápoltak együtt, azoknak is jár, és azonos nemű pároknak is. Tehát engem ez egyáltalán nem zavar, én azt gondolom, hogy ezeket az embereket nem szabad bántani, nem választás kérdése, hogy ők melegek, nem szabad. Most az, hogy ők ne élhessenek együtt, vagy ne örökölhessenek egymás után, hát ha ők ezt szeretnék. Én nem látom semmi okát annak, hogy ezt korlátozzuk, nekik igenis azonos jogokat kell adni. Az pedig minden egyháznak a saját döntése, hogy az ő hite szerint akár a fogamzásgátlás, akár az abortusz, akár a házasság kérdésében milyen elveket ír elő. Vannak hál' Istennek olyan egyházi, vagy hogy milyen vallási szabályok, amelyek a jog szabályokba is átmentek, csak nem tartják be. Magyarországon ilyen a ne lopj törvénye.
Hány helyen állít jelöltet a Mindenki Magyarországa? 106 egyéni választókerületi jelöltről van szó jelenlegi rendszerben.
Igen, mi azt mondtuk januárban, hogy minden körzetben lesz általunk állított vagy támogatott jelölt. 26 körzetben van saját jelöltünk, akik jó részét valamelyik párt befogadta már. Hát tulajdonképpen mindegyik, mert anélkül nem indulhatott el.
De akkor ők aláírták azt a nyilatkozatot, hogy kölcsönösen befogadják.
Így van, 2 nem kapott mindössze. És ezért a 106-ból abban a 2 körzetben nem vagyunk hajlandóak támogatni senkit.
Melyik ez a 2?
Popovics Judit, dr. Popovics Judit Tata bánya és Tata környékének a jelöltje. Ott egy DK-s és egy MSZP-s jelölt van, és végtelenül elszomorított, hogy nem engedték, hogy elinduljon egy civil. És a másik pedig Simon Gábor, aki szintén MMMS-ként Pécs és Komló környékén indult, Baranya 2-es körzetében. Őt szintén nem engedték elindulni. Ott most van egy szociból lett DK-s jelölt, és egy LMP-s jelölt.
Személyi konfliktus, vagy valami elvi konfliktus van?
A legnagyobb probléma az, hogy hiába kértük a pártokat a leghatározottabban, hogy minden civilt engedjenek elindulni, hogy ne pártozzák őket össze. hogy tudom, hogy a hiúságokkal ellentétes, de Orbán Viktor leváltását azt szolgálja a legjobban, hogyha a legkisebb elutasítottságú jelölteket indítjuk, és ez a billegő körzete. Budapesten ugye Tóth Csaba vitában hangzott el egy plasztikus hasonlattal, Fekete Győr András azt mondta, hogy Zuglót a Fidesz-el szemben egy kecske is megnyerni. Én annak idején Vásárhelyen, amikor elindultam, még azt mondtam, hogy ha Lázár János a lovát indítaná el, az is megnyerni a választást, hát ott láttuk, hogy nem így lett. De valóban Budapesten az ellenzék most úgy látszik, mind a 18 körzetben meg fogja nyerni a választást 2022-ben. De billegő körzetekben, hogyha egy DK-s jelölt vagy egy jobbikos jelölt indul, arra jó esetben az ellenzékiek egy része sem fog majd leszavazni, mert mondjuk cigány származása miatt egy jobbikos jelöltre nem hajlandó, vagy jobboldali létére egy DK-s jelöltre nem hajlandó, tehát bármiféle előítélet, elutasítottság okán ezek a jelöltek lehet, hogy nem tudnának győzni a Fidesz-el szemben, de egy civil jelölt, igen. Mi Hódmezővásárhelyen ezt többször bemutattuk már. Egy szintiszta fideszes városban, ahol 30 éven keresztül csak a Fidesz győzött, én tudtam győzni azzal, hogy még a fideszesek számára is elfogadható voltam, és nem utasítottak el sem a jobboldali, sem a baloldali, sem a cigány, sem a zsidó, sem a egyéb bármilyen háttérrel rendelkező szavazók. Tehát egy konszenzusos civil jelölt egy billegő körzetet el tud hozni a Fidesz-el szemben.
Csak két konfliktusos helyzetnek az a megoldás, hogy akkor önök sem támogatják azt a jelöltet, akik tehát pártok indítanak?
Abban a két körzetben, mivel a civilt nem engedték a pártok még rajtozálni sem, és egy meggyőződésem egyébként, hogy nagyon sok civil, ha el is indul, nyilván a pártok jelöltjével szemben majd elvérzik. Tehát szó sincs arról, hogy azonos feltételekkel küzd egy civil, mint egy milliárdos állami pénzekből gazdálkodó párt. De legalább engedjék elindulni, hogy 2022 áprilisában senki nem mondhassa, hogy ő ellenzéki létére azért kénytelen elindulni, az összellenzéki jelölttel szemben is a Fidesz ellen, mert az előválasztáson nem adtak neki lehetőséget.
Tehát de számít arra, hogy a két emberük elindul az összellenzéki jelölttel
szemben? Hát az egyikük az egészen biztosan bejelentette ezt, és nem tudom elítélni érte, mert őt a pártok zárták ki ebből a versenyből. De nyilván például a Magyar Szociáldemokrata Párt többször járt nálam, én őket is mindig arra biztattam, hogy nehogy elinduljanak 22-ben, vegyenek részt az előválasztáson. Nem hiszem, hogy sok vizet zavart volna a Magyar Szociáldemokrata Párt ebben az ellenzéki előválasztásban, de a hat párt nem tudott velük megállapodni. És ezzel a hat párt azt kockáztatja, hogy ők valószínűleg szintén el akarnak majd indulni jövőre, és ha csak 0,2%-ot visznek el, de azon is múlhat. Azon is múlhat egy mandátum, azon is múlhat Orbán Viktor sorsa. Tehát az ellenzéki pártoknak demokráciából is, jogállamiságból is példát kellett volna mutatni ezen az előválasztáson is, engedni, hogy bárki elindulhasson, nem kellett volna ragaszkodni sem az egyfordulós jelölti választáshoz, sem ahhoz, hogy párt befogadó nyilatkozatot kapjanak ezek a jelöltek.
Hova fognak beülni a győztes jelöltjeik, ha a parlamenti választás már a rendes nagyválasztás úgy alakul, saját frakciójuk lesz?
Nem. Itt most mindenképpen a pártok ragaszkodtak ahhoz, hogy minden civil független ember is válasszon egy frakciót a hat közül.
Melyiket választották?
Hát én személy szerint a hetediket, mert az Újvilág Néppártnak, Pálinkás József pártjának ez a hat párt adott egy olyan menlevelet, hogy amennyiben nekik is meg lesz a szükséges számú jelöltjük, akkor alakíthatnak saját frakciót. Arra az esetre azonban, hogyha ez nem történik meg, már előre kellett válasszanak a hat párt közül is egyet, és bár én nekem nagyon szoros együttműködésem volt gyakorlatilag valamennyi párttal, talán a Momentummal és a Jobbik a leggyakoribb. Nos, mégsem őket választottam, mert én a legkevesebb összepártozást akartam. A legkevésbé akartam a pártoknak az elutasítottságát magamra venni. Jobbik esetében nem kérdéses, hogy az emlegetett cigány kisebbség, vagy akár a vásárhelyi zsidó hitközség is jogosan kifogásolta volna, hogy én Jobbik jelölt vagyok, és nem független. A Momentum esetében nagyon sokan vagy Lila Fidesznek, vagy Volt SZDSZ-nek, vagy Fekete Győr Andrást az új Orbánnak hívják, tehát mindenféle okokból utasítják el az emberek őket is. Úgyhogy bár nekem természetesen nagyon szimpatikusak a jobbikos és momentumos politikusok is, a legkisebb elutasítottságot, a legkevesebb pártot akkor vettem a nyakamba, hogyha egy jobb és egy baloldali, de a két legkisebb pártot választom, akiket nagyon kevesen ismernek és kedvelnek, de emiatt nagyon kevesen is utasítanak el. Úgyhogy én személy szerint Pálinkás József Új Világ Néppártját és Karácsony Gergely Szabó Tíme a Párbeszéd Magyarország pártját választottam, hogyha kényszerből már előírták, akkor ezekbe a frakciókba lennék hajlandó beülni. A függetlenségemet így tudtam a leginkább megőrizni.
Szakértői kormányról beszélt ebben a vitában. Hogy lesz egy szakértői kormánynak a parlamentben többsége, amikor azt láttuk a magyar történelmen is? Nagyon könnyű megbuktatni egy kormányt, ha nincs a parlamentben mögötte többsége, ami a végén rányomja a pecsétet arra, amit a kormány csinálni akar.
Hát először is az alternatíva, az egy párt emberekből álló kormány. Egy hatpárti koalícióban óriási veszélyt látom annak, hogy a belügyminiszter mondjuk DK-s lesz, a pénzügyminiszter jobbikos, a harmadik nem tudom, mert akkor ezek hat felé fogják vinni ezt az országot. Nagyon nehéz politikai kormányzást megvalósítani egy hatpárti koalícióval. Őszintén szóval még két pártnál is állandó viták voltak, emlékezzenek vissza Horn Gyulára vagy a későbbi időszakra. Ezzel szemben egy szakmai kormányra is van már példa. Magyarországon Bajnai Gordon azt kérte, hogy ha ott van neki 193 aláírás egy papíron, hogy az ő általuk támogatott programot ő végrehajthatja, akkor elvállalja ezt a kormányzati feladatot, és meg is kapta ezt a támogatást, nem is csak az egypárti MSZP-től, hanem még az SZDSZ-től is, aki kívülről támogatta a szavazatával ezt a kormányt. Tehát még egy kisebbségi kormány is tud működni, amennyiben ez egy szakértői kormány. Itt nem azt jelenti, hogy nem lehet az egyes pártok által delegált szakértőkből álló ez a kormány, vagy részben, de nekünk a közös szakértők által kidolgozott, de pártok által elfogadott programot olyan embereknek kell végrehajtani, akik már vezetői kvalitásokat mutattak fel, akik értenek ehhez a szakmához, és nem azzal szerezték meg a pozíciójukat, hogy sokat pultoztak az egyik vagy másik pártnak.
Ha úgy alakulna, hogy a miniszterelnök is jelölt és megnyeri a választást, akkor a mostani önnel együttműködő más miniszterelnök jelölteknek nem is adnak kormányzati pozíciót? Tehát nem lehetne mondjuk Dobrev Klárából belügyminiszter,
vagy külügyminiszter például. Igen, én szerintem lehetne egyébként, tehát nem is ez a legfőbb kérdés, csak semmiképpen ne párt alapon válasszuk ki őket.
De mi alapon lehet még?
Én azt gondolom, hogy szakmai alapon. Tehát mindenki jobban jár. Dobrev Klára is, Fekete Győr András is, Jakab Péter is, mindenki jobban jár, hogyha nem mondjuk egy pártember lesz a belügyminiszter, hanem valaki olyan, aki aztán ért hozzá.
Tehát nekem egy belügyminiszterség az nem olyan, amit az iskolában tanítanak.
Valójában igen, tehát a Közszolgálati Egyetemen azt gondolom nagyon sok hasznos információt találnak, vagy aki rendőrségi vezető volt nagyon sokáig, azok nyilvánvalóan előnyben vannak. Itt nagyon fontos látni azt, hogy például a budapesti tömegközlekedés szervezésére én Vitézi Dávidnál jobb embert megvalom őszintén nem tudnék mondani.
Lehet, de hogy van és legyen is.
Nem, ez nem, hál' Istennek a budapesti tömegközlekedés szervezésé nem a kormány feladata, hanem Karácsony Gergely feladata, ha úgy tetszik. De én azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az ellenzéki pártokban vannak a legjobb szakemberek, és ennek az országnak most nem arra van szüksége, hogy a gödörből jobbra vagy balra menjen ki, mi azt mondjuk csak felfelé. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy végre ez az ország zárkozzon fel, fejlődjön, szabaduljon meg a korrupciótól, szabaduljon meg attól a rengeteg ostobaságtól, ami az Ócsei lakóparktól, a Szegedet Kecskemétet elkerülő belgrádi vasúttól, a négyszeres épülő autópályáktól, a nem hatékony és senki más által időseknek be nem adott kínai vakcinától. Tehát ezeket a végtelen ostobaságokat, amivel ezt az országot tényleg az Európai Unió legszegényebb, egyik második legszegényebb, de legtöbb szegény embert tartom az országává tették, a legkorruptabb országá tették, és a legtöbb Covid halálozás történt. Ezt a helyzetet most leginkább egy szakmai kormány képes megoldani olyan emberekkel, akik már bizonyítottak, akik már vezettek céget, és nem csak autót vagy naplót.
Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Márkizay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa mozgalom elnöke, a mozgalom miniszterelnök jelöltje volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Erdei Tamás felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban és az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.